1,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi 2023. április 29-én megrendezett Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 ezer fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Idén november 23-án szombaton 14 órától várják a Forráspontra a fiatalokat a budapesti Bokcsarnokban. Ugyan idén a Szent Atya nem várható az eseményre, ám a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik idén is több ezer fiatal részvételére számítanak. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 23-án hirdetik majd ki. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, ebből 3-at díjmentesen. Pekingi hivatalos látogatása során Kövér László, az országgyűlés elnöke megbeszélést folytatott a Kínai Népköztársaság népi politikai tanácskozó testülete elnökével. Tájékoztatta az országgyűlés sajtófőnöke a távirati irodát. Szilágyi Zoltán közlése szerint a felek áttekintették a két ország kapcsolatait, és aktuális nemzetközi kérdések is szóba kerültek. Magyarország mindig is az Európai Uniós bővítés mellett állt, és most az Európai Unió tanácsának elnökeként is azt hirdeti, hogy Szerbiának sok éves várakozás után csatlakoznia kell az Európai Unióhoz. Hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Belgrádban, ahol szerb hivatali kollégájával találkozott. A sajtótájékoztató után a magyar tárcavezető elmondta, hivatali kollégájával a nyugat-balkáni térség békéjéről és biztonságáról, illetve a szomszédban zajló háborúról is tárgyalt. Több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános elektromos töltőállomások a következő években a kormány ma induló pályázatának köszönhetően. Az Energiaügyi Minisztérium az új lehetőséggel megduplázza az elektromobilitás térnyerését ösztönző állami támogatásokat, ezzel is gyorsítva az energia átmenetet és a közlekedés zöldítését, tette közzé a minisztérium. Új elnököt választott az Egyesült Államok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Donald Trump győzelme után meglódulhat a gazdaság és az amerikai-magyar kapcsolatok is visszatérhetnek a régi aranykorba. Fényes győzelmet látok, a nyugati politika történelmének talán legnagyobb visszatérését, hatalmas küzdelmet, fogalmazott Orbán Viktor. Börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, szembefordult vele a teljes média világa, mégis győzött. Ez mindenkinek, aki hisz az akaratban, a küzdelemben és a kitartásban nagy biztatást jelent, a világnak pedig a béke reményét, reagált a miniszterelnök az amerikai elnökválasztás eredményére. A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. Pénteken kezdődik az Ars Hungarica kulturális fesztivál Nagyszebenben, az erdélyi Szorványban november 8-a és 17-e között zajló rendezvényt. Kiállítások, koncertek, könyvbemutatók színesítik. Az idei kiadás nyitó eseményeként pénteken a polgármesteri hivatal kiállító termében megnyílik a Bánfi Miklós és Kós Károly világa című kiállítás. A fesztiválon a Kós Bánfi, Bánfi Kós emlékkönyvet is bemutatják. Végül az időjárásról. Derült, fátyol felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, helyenként köd képződik, a légmozgás gyenge lesz, szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Szívből imádkozzunk, szabadon. Pápai üzenet a francia püspökök közgyűlésére. Jézus szívében újuljatok meg. A pápa a Gergely Egyetemen. A tudósok legyenek a tudásért koldulók.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Szívből imádkozzunk, szabadon. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatában ezúttal a pápa az imádságról beszélt a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. A Szent Évre készülve csatlakozzunk a Szentlélek közben járó imájához. Az audiencia elején az elhagyottak szűzanyja Valencia patrónája szobra előtt kért imákat a spanyolországi áradások áldozataiért.
L'azione santificatrice dello Spirito Santo, oltre che attraverso la parola di Dio e i sacramenti, si esplica nella preghiera.
A Szentlélek megszentelő működése egyrészt Isten szaván és a szentségeken keresztül fejeződik ki, másrészt pedig az imádságban. A Szentlélek egyszerre alanya és tárgya a keresztény imádságnak, vagyis ő az, aki az imát ajándékozza, és őt kapjuk ajándékba az imában. Azért imádkozunk, hogy megkapjuk a Szent Lelket, és megkapjuk a Szent Lelket, hogy valóban imádkozhassunk Isten gyermekeiként, ne pedig szolgákként. Az imádság mindig szabad, spontán, fűzte hozzá a pápa. Jézus ezt így fejezi ki az evangéliumban. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ahogy mi jó dolgokat adunk a gyerekeknek, úgy az Atya is megadja nekünk a lelket. Ez bátorít minket az előrehaladásban.
El unico potere che abbiamo sullo Spirito Santo. Il potere della preghiera. E lei non si resiste alla preghiera. Preghiamo e viene.
Összes hatalmunk Isten lelke felett az imádság. Ő ugyanis nem tud ellenállni az imának, és eljön. A Kármelhegyen Bál hamis prófétái áldozatukra tűzért fohászkodtak, de nem történt semmi, mert bálványimádók voltak, egy nem létező Istent imádtak. Illés imádkozni kezdett, lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot. Az egyház hűen követi ezt a példát, ajkán mindig a könyörgéssel, jöjj el, valahányszor a Szentlélekhez fordul. Ezt teszi főként a Szentmisében, hogy harmadként leszálljon és megszentelje a kenyeret és a bort az eukarisztikus áldozathoz. Ferenc pápa egy másik, még fontosabb és bátorítóbb szempontra hívta fel ekkora figyelmet. A Szentlélek az, aki nekünk ajándékozza az igazi imádságot. Szent Pál erről így ír. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Igaz, hogy mi nem tudunk imádkozni, minden nap meg kell tanulnunk, állapította meg a pápa. Imádságunk gyöngeségének okát korábban egyetlen szóban fejezték ki, melyet háromféleképpen használtak. Jelzőként, főnévként és határozó szóként. Könnyű megjegyezni annak is, aki nem tud latinul, és érdemes észben tartani, mert önmagában felér egy egész értekezéssel. A mondás úgy tartja, hogy mi emberek, mali, mala, male petimus, ami annyit jelent, hogy rosszak lévén, mali, helytelen dolgokat kérünk, mala, és rosszul, male. Jézus azt mondja, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mi ehelyett a ráadást keressük, vagyis saját érdekeinket, és teljesen elfeledkezünk arról, hogy Isten országát kérjük mindenek előtt. Kérjük az Úrtól országát, és azzal minden együtt jön, fűzte hozzá a Szent Atya. A Szentlélek eljön, hogy segítsen gyöngeségünkben, de ennél még fontosabbat is tesz. Tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk, és a szánkba adja a kiáltást, Atyám. Mi nem mondhatjuk, Abbá, Atyám, a Szentlélek ereje nélkül. Mi Isten által imádkozunk Istenhez. Az imában pedig a Szentlélek paraklétoszként, ügyvédünként, szószólónként jelenik meg. Nem vádol minket az Atya előtt, hanem védelmünkre kell. Meggyőz arról, hogy bűnösök vagyunk, de azért teszi, hogy megízleljük az Atya irgalmasságának örömét, nem pedig azért, hogy meddő bűntudattal pusztítson el. Ha szívünk vádol minket valamivel, ő arra emlékeztet, hogy Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Isten nagyobb a mi bűnünknél. Mindannyian bűnösök vagyunk. Talán van, aki annyira fél, hogy Isten megszídja mindazért, amit tett, hogy nem leli a békéjét. Ilyenkor imádkozni kell, hívni a Szent Lelket, aki megtanít, hogyan kérjünk bocsánatot. És tudjátok mit? Isten be sem hagyja fejezni a kérést, és már is megbocsát nekünk. Az Atya mindig megbocsát, buzdított katekézisében a pápa.
Lo Spirito Santo intercede, e ci insegna anche a intercedere a nostra volta per i fratelli.
A Szentlélek közben jár értünk, de megtanít arra is, hogy mi járjunk közben a testvéreinkért. Megtanítja nekünk a közben járó imát. Imádkozni egy emberért, egy betegért, azokért, akik börtönben vannak, az anyósunkért. Ez az ima különösen kedves Istennek, mert ingyenes és önzetlen. Amikor mindenki mindenkiért imádkozik, akkor az ima megsokszorozódik, ahogy Szent Ambrus mondta. Íme tehát egy nagyon értékes és szükséges feladat az egyházban, különösen most a Szent Évre készülve. Csatlakozni a Paraklétoszhoz, aki mindannyiunkért közben jár Isten tervei szerint. De kérlek, hogy ne papagáj módjára imádkozzatok, csak a szátokkal formálva a szavakat, hanem szívből. Segíts, Uram! Szeretlek, Uram! Kérte a híveket Ferenc pápa, majd azért fohászkodott, hogy a Szentlélek segítsen minket az imában, amelyre oly nagy szükségünk van. Katekézise felolvasása után a pápa újra felhívást intézett a békéért. Ne feledkezzünk el a meggyötört Ukrajnáról, mely nagyon szenved. Ne feledkezzünk el Gázáról és Izraelről. A minap 153 civilt mészároltak le az utcán. Nagyon szomorú, állapította meg a Szentatya, majd Myanmar békéért is felemelte a szavát. Keresztet vetett, áldást adott, majd rövid imába mélyedt és egy virágot helyezett el a kis oltáron, amelyen az elhagyottak szűzanyja szobrát állították föl. Ez a valenciai lakosság ajándéka, amely a Dana-vihar pusztításait szenvedte el. A pápa kérésére érkezett a szobor a Vatikánba.
Invito a pregare per Valencia.
Ma imádkozzunk különösen Valenciáért és Spanyolország más részeiért, akik az áradások miatt szenvednek, fohászkodott a Szentatya, majd a Szentpéter téren összegyűlt hívekkel elimádkozták az Üdvözlégy Mária imát.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa üzenete a francia püspökök közgyűlésére. Jézus szívében újuljatok meg. November 5-e és 10-e között hétfőtől vasárnapig tartják a francia püspökök őszi közgyűlésüket a Lourdes Kegyhely konferenciatermében. Az eseményre Ferenc pápa üzenetet küldött a francia főpásztoroknak, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkára látott el kézjegyével. A Szentatya üzenetében megerősíti a francia püspököket és kéri, hogy őrizzék, ápolják és éljék az éppen náluk, az ő földjükön született Jézus szíve tiszteletet. A francia püspöki konferencia tagjainak szóló üzenet. A francia püspöki konferencia plenáris ülésének Lourdes megtartásáról értesülve Ferenc pápa arra kért, szól az üzenetet aláíró Parolin bíboros, hogy küldjem el nektek ezt a bátorításáról, bizalmáról és közelségéről szóló testvéri üzenetét. Ferenc pápa megismerve a küzdülés programjának fővonalait, különösen is fontosnak tartja azt a figyelmet, amelyet a küzdülés a franciaországi és az afrikai egyház közötti kapcsolatokra fordít. A pápa ezt a választást bölcs dolognak tartja, mert nagy szükségük van egymásra. Amíg a kapzsiság, az önzés, a nemtörődömség, a kizsákmányolás szelleme, amelyet a politikai és gazdasági gyakorlatok sajnálatos módon kikényszerítenek, gyakran eltorzították a nemzetek és népek közötti kapcsolatokat, a keresztény közösségeknek éppen ellenkezőleg meg kell erősíteni ők egymás közötti kötelékeiket. Ők mindannyian egy lélek Krisztusban. A szeretett szolgálat és a helyi egyházak közötti kölcsönös támogatás ne csupán a közösségek missziós megújulását támogassa, hanem a tanúság tételen keresztül vegyen részt egy igazságosabb és testvéri világ felépítésében is. Eltökélten a jövő felé kell fordulnunk, és Ferenc pápa örömét fejezi ki, hogy a legtöbb téma, amellyel foglalkoznak a francia püspökök, az evangelizáció kérdésével kapcsolatosak, mint például a papok jelenléte a szolgálati helyeiken, a szemináriumok, a katolikus tanítás, az egyházmegyék szervezése. Erősek vagytok, szól a pápa hozzájuk, az elmúlt időszak gazdag tapasztalataiban készen álltok arra, hogy félelem nélkül fogadjátok el a Szentlélek által adott jeleket, hogy szembenézzetek a kihívásokkal, és hogy megfontoljátok a lélek jelezte átalakításokat és reformokat. A Szentatya arra hívja a francia főpásztorokat, hogy mindezt egy rendíthetetlen remény éltesse, amelynek át kell hatnia a közgyűlésüket. De nem csak a remény a témája a következő jubileumnak, amelyet hamarosan mindannyian együtt fogunk megtapasztalni, hanem ezentúl a francia egyház arra is hivatott, hogy felismerjen egy erős, és remélem prófétai jelet, amelyet az Úr hozzájuk intéz, mégpedig különös módon, ez pedig a párizsi Notre-Dame székesegyház újra megnyitása az Isten tisztelet számára. Legyen a francia egyház e felújított csodálatos épületének a mintájára erős a hitében, büszke történelmére és pótolhatatlan közreműködésére országok építésében, és mindenek előtt szeretettel eltelve a felebarát és Jézus szíve iránt hirdessék mindig örömmel az üdvösség örömhírét, és legyenek készek azt meg is hallgatni. A pápa üzenete ennek kapcsán külön kitér a Jézus szíve tiszteletre. Jézus szíve. Végül szeretném megemlíteni a most megjelent Dilexit Nos kezdetű szép enciklikát Jézus szent szívéről. Nem szükséges felidézni a világra manapság ránehezülő fenyegetéseket, sem az egyház előtt álló időnki nyugtalanító kihívásokat. A Szent Atya végezetül felidézi, milyen mértékben kell mindnyájuknak újra felfedeznie, vagy felfedeznie Krisztus szíve szeretetét, amely végső soron a jövő egyedüli kulcsa. És ezt frappásan így mondja, a Krisztus oldalán nyíló sebből továbbra is folyó fakad, amely el nem apad, meg nem szűnik, és amely mindig újra felkínálja magát azoknak, akik szeretni akarnak. Mert csak is az ő szeretete tesz lehetővé egy új emberiséget. Egyedül az ő szeretete. Az enciklika kiemeli azt a jelentős szerepet, amelyet Franciaország szentjei betöltöttek ennek az állítatnak a fejlődésében és megértésében. Ezért ti még inkább arra vagytok hivatva, és képesek és alkalmasak is vagytok arra, hogy részesedjetek ebből az örökségből, és arra kérlek benneteket, hogy kötelezzétek el magatokat benne széles körben, mert Krisztus szívében leszünk képesek egészséges és boldog kapcsolatokra, benne leszünk képesek építeni szeretetének és igazságosságának az országát a világban. Ez több, mint egy gyakran tévesen porosnak és elavultnak ítélt állított újra divatba hozása, hanem annak a megértése, hogy Jézus mennyire szeret mindenkit, mennyire szereti a francia egyházat, annak pásztorait, akik ti vagytok, és a híveket, és hogy mennyire szereti az egész világot. Ferenc pápa üzenete befejezésül apostoli áldásban részesíti a püspököket, munkatársaikkal, a hívekkel együtt, és az egyházmegyéikben élő összes hívő lélekkel együtt. Pietro Parolin bíboros, a Szent Atya államtitkára.
A Pápa a Gergely Egyetemen a tudósok legyenek a tudásért koldulók. Ferenc pápa november 5-én ellátogatott a nemrégiben átalakított római Gergely Egyetemre, amely történetének kezdete a 16. századra nyúlik vissza. A Szent Atya az intézménynek a mai világban betöltött küldetéséről elmélkedett beszédében. Az év elején a pápai Gergely Egyetem a 16. században Szent Ignác által alapított neves jezsuita intézmény egyesült a pápai biblikus és a pápai keleti intézetekkel. November 5-én kedden Ferenc pápa látogatást tett az újonnan összevont intézményben, és hosszas lectio magistraliszt tartott az összegyűlt oktatóknak, dolgozóknak és hallgatóknak. Beszédében a pápa a 16. századi Róma központjában létezett jezsuita ház ajtaján függő tábláról elmélkedett. Ez az intézmény egy napon a római kollégiummá, majd a Gergely Egyetemmé vált. A pápa szerint a táblán ez állt: nyelvtani, bölcsészeti és keresztény tanítási iskola. Mit tanulhatunk ebből az egyszerű feliratból? Kérdezte a pápa. Az első tanulság a jezsuiták által kínált tantárgyak keverékéből származik, amelyben a vallástudományokat vegyítették a bölcsészettudományokkal. Ma ezt felhívásként értelmezhetjük a vallástudományok humanizálására, a kegyelem szikrájának lángra lobbantására és újraélesztésére az emberiségben. A második tanulság, mondta a pápa, abból a tényből vonható le, hogy az órákat ingyenesen kínálták. Ez az ingyenesség megnyit minket Isten meglepetéseire. Az ingyeneség az, amely manipuláció nélkül nevel, ami örül a növekedésnek és fejleszti a képzeletet, állapította meg a pápa. Ezután hangsúlyozta az alázat szükségességét is a katolikus oktatásban. Azt mondta, túl sokáig a szent tudományok mindenki mást lenéztek, a mi kontra mások mentalitással, ami sok hibához vezetett. A pápa szerint most itt az ideje, hogy az egyházban a tanárok alázatosak legyenek, és elismerjék, hogy nem tudunk mindent. Ez egy összetett világ, és a kutatáshoz mindenki hozzájárulására szükség van. Sürgette, hogy olyan egyetemekre van szükség, ahol kevesebb a hierarchia, több az egymás mellett álló asztal, mindenki a tudásért koldul, megérintve a történelem sebeit. A Gergely Egyetem közelmúltbeli összevonásáról szólva a pápa kiemelte, hogy abban a reményben adta beleegyezését ehhez, hogy ez nem csupán adminisztratív átalakításról szól, hanem inkább alkalom küldetésének újra definiálására. Ezzel kapcsolatban óva intette az egyetemi dolgozókat attól, hogy összevonásokra, felfüggesztésekre és bezárásokra korlátozódjanak, anélkül, hogy szélesebb elképzelésük lenne arról, hogy mi történik a világban és az egyházban.
Ma vi siete posti la domanda su dove state andando e perché fate le cose che state realizzando?
Megkérdeztétek magatoktól, hogy hová tartotok, és miért csináljátok azt, amit csináltok, tette fel a kérdést a pápa. Tudnotok kell, hová tartotok, és nem szabad szem elől tévesztenetek a horizontot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péternél és Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentek Közösségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunk alkalmával Szent Orsolya életével foglalkoztunk, ma pedig visszagondolva minden szentek ünnepére arra keressük a választ, hogyan lehetünk mi is szentek, és hogyan tudjuk egymást segíteni a szenté válás útján. Sok szentet név szerint ismerünk, ismerjük az életüket, példaként állnak előttünk, jó cselekedeteikből, irgalmasságukból vagy éppen tanításukból mindig tudunk merítkezni. Azon túl, hogy példájukkal előttünk járnak, utat mutatnak, hogyan segítenek minket a szentek? Hogyan vannak jelen az életünkben? Van-e valamilyen szenttel kapcsolatotok? Vagy olyan szent, aki kedves számotokra?
Hozzám Árpádházi Szent Erzsébet áll különösen közel, ugyanis gyermekkoromban a nagymamám rengeteget mesélt róla, és ezáltal nagyon megszerettem, és hát mamám neve is Erzsébet volt, és emiatt őt választottam például a Birma szentemnek is, úgyhogy ő nagyon közel áll hozzám.
És az ő életét meg segítségét te már tudatosan választottam, mert azt mondtad, hogy ő a te bérma szented.
Igen.
De ugye ilyen szent az életünkben a védőszentünk is, akit a keresztségben kapunk. Nem tudom, hogy vagy a védőszentetek, vagy esetleg a bérmálkozáskor védőszentől kapott szentetek, vagy valamilyen más szent kapcsolódik-e egy esetleg úgy az életetekhez, hogy éreztétek a segítségét, a közbenjárását, vagy tudtok olyanról, hogy valaki kérte a Szent Rita közbenjárását, és segített neki. Van ilyen tapasztalatotok?
Nekem dédnagymamám, ő nagyon sokat imádkozott Szent Ritához, és ő nagyon-nagyon szerette, és rengetegszer olvasta a könyvét, és ő nekem mondta anyukám, hogy ő rengetegszer imádkozott hozzá, és ő mindig biztos volt benne, hogy ő meg fogja őt segíteni.
Vagy templomokba biztos jártatok már, és láttatok a falon egy-egy szent körül ilyen kis táblácskákat, ugye? És akkor hálából, köszönetként, ennek-annak, és akkor oda van írva, hogy miben segített a lányom, vagy a gyermekért, ugye, gyermekáldásért. Úgyhogy látjuk, hogy a szentek jelen vannak az életünkben, valóban segítenek, és közben járnak értünk, és ez nem megtapasztalható valóság. Az, hogy a szentekkel valamiféle közösséget alkotunk, ahogy arra ti is utaltatok, ahogy ezt Regi is mesélte, Ez azt jelenti, hogy a szentek közösségéhez tartozik valamiféleképpen minden ember, aki reményét Krisztusba veti, és a keresztelés által hozzátartozik, akár meghalt, akár még él. Az egyházunk nagyobb és élőbb, mint gondolnánk. Egy mennyet és egy földet átfogó közösség ez. Élők és holtak. Azok, akik már Isten dicsőségében vannak, és azok, akik egy tisztulási folyamaton mennek át, és azok is, akik még földi életük során küzdenek a szentéválás útján. Ez az egyház közössége, ugye beszélünk dicsőséges egyházról, a szenvedő egyházról és a küzdő egyházról. Ennek a közösségnek a tagjai a minden szentek is. Kik ők? Hol vannak szerintetek a minden szentek ebbe az egyház hármas tagolásába? Ugye ők még itt élnek köztünk, itt a küzdő egyházban, vagy ők azok, akik esetleg a tisztító tűzben vannak még, egy tisztulási folyamaton mennek át, vagy ott, ahol a szentek a mennyei dicsőségben, a dicsőséges egyházban?
Hát akkor valószínű, hogy a dicsőséges egyházban vannak ők, ugye erre így következtetve a minden szentek névből.
Igen, 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 jó mondja, Regi. Ismerjük őket név szerint?
Hát nem igazán.
Nem, azért mondjuk, hogy minden szentek, mind azok a szent életű emberek, akik a mennyországban vannak. Bizonyosan nem tudunk róluk, ezért nem név szerint ismerjük őket, de egészen biztos, hogy sokkal többen vannak a mennyországban, mint akiket név szerint számon tartunk. A minden szentek ünnepe egy nagyon régi ünnep napja az egyháznak, úgy 609-ig nyúlik vissza ez az ünnep. Ekkor a pápa a római Panteon, ez a római birodalom minden ismert és ismeretlen pogány istenének szentelt templom volt eredetileg. Tehát ez a 609-ben történt, hogy a római pápa a Panteon Szűz Mária és a vértanúk tiszteletére szentelte fel. Ez az ünnep sokat elárul arról, hogy kiket tekintett az első időkben az egyház minden kétséget kizárólag szentnek. A szűzanya mellett ugye a vértanúk azok, akik vérükkel és halálukkal tettek tanúságot hitükről és az igazságról, Jézus Krisztusról. A keresztény közösség az első időktől fogva szentként tiszteli a vértanúkat. A keresztények számára ez volt az első évszázadokban a szentévállás első biztos útja, tehát a vértanúság. Azt mondtuk az előbb az egyházról, hogy ez egy élő szeretett közösség, amelynek vannak élő és már meghalt tagjai. Ezt a közösséget Szent Pál a Korintusok azért levelében nagyon szemléletesen a testhez hasonlítja. Így ír róla. Eszter, légy szíves, olvasd már fel ennek a levélnek a részleteit.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja, azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. S ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyként tagjai.
Ugye ez egy olyan különleges közösség, amint nem az egy nyelv tart össze, nem a nemzet, nem a polgári állapot, vagy társadalmi státusz, hanem valami egészen más dolog. Egy olyan közösség, amely minden egyes tagja, a közösség egy fontos alkotó eleme, ahol a tagok szoros kapcsolatban állnak egymással, és olyan szoros kapcsolatban, hogy ez már egy függés. Ugye egyik a másik nélkül igazából nem működik jól. Az együttműködésük, kölcsös együttműködésük az feltételezi az egész közösségnek, az egész testnek a működését. Egy jól működő közösséget ma is úgy tudnánk leírni, szerintetek milyen egy jól működő közösség?
Segítenek egymásnak bármiben, tanácsokat adnak egymásnak, esetleg kijavítják a másik hibáját építő jelleggel.
Igen, ugye, hogyha valakinek valami kudarca van egy családban, vagy egy kisebb közösségben, az mindenkinek fáj. Ugyanúgy, hogyha valaki kapott egy jó oklevelet, vagy valami versenyen eredményt ért el, akkor azna mindenki örül, az mindenkinek dicsőség. Ugye mindenki úgy érzi, hogy ebben az ő munkája is benne van. Az egyház élő és meghalt tagja is tudnak vajon egymásnak segíteni? Mit gondoltok róla?
Igen, tudnak, mivel hogyha imádkozunk a szeretteinkért, akik elhunytak, azt ugyanúgy tudjuk segíteni őket ezzel.
Igen, igen, igen. Ugye azt mondtuk, hogy egy közösséget alkotunk, és ahogy a földi közösségben, amit a mindennapokban megélünk, nagyon is tapasztaljuk, hogy mennyire tudjuk egymást segíteni, akkor ez így működhet az egyház egészen te környezetében, ahol ugye az élő és az egyház meghalt tagjai is ott vannak. Itt a Gabi már utalt rá, hogy ugye azt mondtuk, hogy a halált áthidalva is tudunk egymásnak segíteni. Hogyan tudnak bennünk segíteni a szentek?
Közbenjárásukkal, példájukkal és csodáikkal.
Kézzelfogható az ő segítségük? Eszter?
Hát például, hogyha le vannak írva ilyen csodák, ahol már a szentek segítettek valakiknek, akkor abból mi is kapunk egy kis hitet, hogyha mi is kérjük a segítséget, akkor valószínűleg, vagyis biztos, hogy segíteni fog valahogyan.
Igen, illetve az az érdekes, hogy ezt te nem hitted a csodákat, hogy ezek elképesztő dolgok. Annyira kézzelfoghatóak és valóságosak, és egyben mégis elképesztőek, és azt mondják, hogy hétköznapi értelemben lehetetlenek, hogy ezáltal valóban egy nagyon erős jelet kapunk tőlük, nem csak az ő szentségükre vonatkozóan, hanem erre a közösségnek az erejéről is nagyon sokat mondanak ezek a csodák.
És még messze volt az este. Beszidott a főnök, és kiabált a tanár. Mondtam az egészet, mint majó a banán. Pedig igyekeztem, felzárkóztam. Aztán elzárkóztam, bezárkóztam. Hagyjatok egyedül, ma semmi se sikerült. Az öröm egész nap elkerült. Szólt, csak csendesen leült. A bánat egyszerűen menni kényszerült. A levegőt szinte vágni lehetett. Tudtam, hogy eljött hozzám a szeretet.
Ha angyal nyelven folyékonyan beszélek, és ha minden pénzem szétosztom a szegénynek, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér. Ismerhetek hét pecsétes titkokat, elmozdíthatok hegyeket, halmokat, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér.
Néha fel tudnék robbanni, mint a dinamit, amikor újra elrontok valamit, de csak a szeretet képes arra, hogy megbocsássa, eltakarja, és jön a reggel, jön az új nap, és jön a kegyelem, annyira szeretem, megint tiszta lappal indulhatok, léphetek, futhatok. Ha előre rohanok, ő utánam szalad, és ha hátul kullogok, akkor is hű marad, nem tudom lerázni, de nem is akarok. Szeretem őt nagyon, 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 nagyon. Nem fog velem soha kiabálni, és nem fogja a bűnömet a fejemhez vágni. Megvárja mindig, míg magamtól lépek, és a szívemben igazi bűnbánat ébred.
Ha angyal nyelven folyékonyan beszélek, és ha minden pénzem szétosztom a szegénynek, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. Ismerhetek hétlecsétes titkokat, elmozdíthatok hegyeket, halmokat, de ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér. A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér.
A szeretet türelmes, jóságos, szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem kerje torokra, nem róla felarok.
Mit gondoltok? Azért segítenek a szentek minket, mert megérdemeljük, mert szépen élünk, ügyessel járjuk a keresztény életünk útját, vagy sokat imádkozunk, esetleg a jó cselekedeteink jutalmául. Mit gondoltok, van ennek valami köze ahhoz, hogy közben járnak-e értünk, vagy mennyire segítenek minket?
Hát szerintem azért ez ennyire nem egyszerű nyilván, hogy fontos az is, hogy ilyen életet éljünk és segítenek, de szerintem ha valaki mondjuk nem feltétlenül vallásos, és ő is kér egy szent segítségét, akkor azért nem fogják elítélni onnan föntről, mert éppen nem ment el egy aktuális misére, hanem szerintem ugyanúgy segítenek nekünk. Viszont amiben a legnagyobb segítséget tudják nyújtani, az szerintem az élet útjuk, az élet történetük, és akkor gyakorlatilag arról, abból tudunk példát venni, hogy nekünk is hogy kéne élnünk az életünket, és ezzel segítenek a legtöbbet, hogy egy példát, egy utat mutatnak nekünk, hogy így kellene valahogy nekünk is rendezni az életünket.
Igen.
És ez lehet egyfajta motiváció számunkra.
Nagyon is. Ugye számos ember nem csak meggyógyult egy csoda folytán, vagy mondjuk gyermekáldásban részesült, hanem a személyes élete is megváltozott. És ugye igazából ez a csodának a szerepe, hogy nem csak, hogy választ kapunk egy adott aktuális kérdésünkre, hanem hogy a közbenjárás következtében, a csoda következtében elindulunk egy úton. Hogy ez a csoda túlmutat azon, hogy megoldódott egy nehézségünk, hogy kaptunk egy ajándékot, hanem elindít minket a szentéválás útján. A szentek és az általuk képviselt különféle lelkiségek más-más kapun át vezetnek bennünket a hit középpontjába és az Isten iránti odaadáshoz. Mindig szólíthatjuk a szűzanyát, égi édesanyánkat, a védőszentünket, legkedvesebb szentünket és elhunyt hozzátartozóinkat is, akikről azt gondoljuk, hogy megérkeztek Istenhez, mert segítenek és mindig támogatnak bennünket. De nem csak közbenjárásukkal segítenek minket, hanem ahogy mondtátok, a tanításukkal és életük példájával is, hiszen őket követve mi magunk is Krisztus követőkké válhatunk. Milyenek a szentek szerintetek? Miben mások, mint mi? Hogyan tudnátok a szentségük lényegét megragadni?
Szerintem az is azért hozzátesz, hogy egy elég erőteljes krisztusi életet élnek, hogy betartják mondjuk a 10 parancsolatot, nem feltétlenül a vágyaiknak élnek, és azért mindennapi örömöknek, hanem inkább azt nézik, hogy az Istennek mi lenne a jó, és hogy ezt helyezik előtérbe. És például én rengeteg szentet olvastam, akik mondjuk maguk helyett inkább másokkal törődnek, és mindenüket odaadják, és ez a végtelen szeretet teszi szerintem különlegessé a szenteket, amit mások iránt éreznek, és az a feltétlen segítség, amit adnak, és én például ezért csodálom őket annyira.
Máshol van a centrum az életünkben. Ugye mi soktól azt tapasztaljuk, hogy mindenféle külső elvárásoknak, vagy akár csak a saját vágyainknak, mások tetszésének akarunk megfelelni. Neki pedig egy egészen pontos iránytűjük van, ugye a lelkiismeretünkön keresztül, ez pedig Jézus Krisztus, az ő életük központjában ő áll. Ezért képesek akár sokszor önmaguk vágyairól, törekvéseiről lemondva másokon segíteni. De hogy kicsit pontosabb képet kapjunk arról, hogy milyen is egy szent, vagy milyennek kell lenni egy szentnek, szerintem ismét kicsit forduljunk vissza a 8 boldogság felé. Máté evangéliuma boldogokról beszél, ott a boldog mondások során, de valójában mikor nyerik el az örök boldogságot azok, akikről Jézus beszél a 8 boldogságban? Ugye azt mondtuk az előbb, hogy akik boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Akkor talán azok, nem biztos, hogy jól fogom megfogalmazni, én így látom, hogy talán azok arról beszél, hogy akik nem hagyják semmi módon letéríteni magukat mondjuk a hitükről, vagy harcolnak azért az igazságért, amit ők éreznek, és nem hagyják azt, hogy mások bármilyen módon befolyásolják őket, hanem van egy adott céljuk, egy adott motivációjuk, és afelé mennek, és abból nem engednek, azt nem engedik el. Legyen például ilyen a hit, az igazság, vagy mondjuk a másik ember mellett kiállni. Én így tudnám értelmezni.
Igen, de mert ugye nincs itt előttünk a teljes szöveg, tehát ezt így teljesen jól mondtam, de hogy ezt a boldogságot Nyilván, hogy töredékében már itt a földön megtapasztalják, mint hogy mi is megtapasztaljuk. De ez az ígéret igazából mikorra vonatkozik?
Talán a halálunk utánra, amikor úgy feltámadunk és öntvözölhetünk Istennel.
Én azt gondolom, hogy a szövegben is, hogy tehát van ilyen jövőre mutató lesz, hogy majd kapnak, majd megvigasztalódnak, ők is az irgalmas Jézussal fognak találkozni. És ez mutatja nekünk, hogy azok nyerik el ugye az örök boldogságot, a mennyország dicsőségét, akik a földön ezeknek a kritériumoknak eleget tesznek. Na nézzük meg, hogy mik ezek. Ugye, mint mond a nyolc boldogság azokról az emberekről, akik részesülnek a mennyek országában. Ugye itt részesülnek majd Isten vigasztalásában, az irgalmában. Kik ezek? Milyen emberek ezek? Kik a mennyei boldogság örökösei?
Kik lélekben szegények, irgalmasok, tiszta szívűek, békességben élők,
szomorúak, szelidek,
akik éhezik és szomjazzák az igazságot.
Nagyjából el is mondtuk. Marad még arra, mi kimaradt?
Hát igazából csak annyi, mondjuk, hogy amit elmondott az előbb, hogy üldözés szenvednek az igazságért, és ezért lesz az övék a mennyek országa.
Mit jelent az, hogy a lélekben szegények? Ugye erre a regi utalt már itt a vágyainkkal kapcsolatban, hogy mi a vágyainkban nagyon gazdagak vagyunk, ugye? Tehát a szép ruhától kezdve az illatszerekig, jó, vannak ilyen tanulmányi céljaink is, de szerintem még a házasságot is néha Isten elé tudjuk helyezni. Ugye képesek vagyunk elhízni, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha megkapjuk azt a 180 centis férjet diplomat a táskával, szemüveggel, a diplomával, vagy valami ilyesmi. De hogy aki lélekben szegény, az úgy szegény, ahogy erről beszéltünk, hogy az ő szívében nem ilyen vágyak ülnek, hanem egyetlen egy ügye van, ugye azt is mondták, hogy együgyűek a szentek. Mert Jézus Krisztus ügye fontos számukra. Na van még itt egy érdekes, hogy szomorúak. Ez meg ugye különösen hangzik, most boldogok vagy szomorúak? Na ez is ugyan nehéz, hogy a szomorúak, na jó, de hogy mi miatt lehetünk szomorúak?
Hát igazából végtelen sok dolog miatt, mondjuk tárgyak, családtagok, barátok elvesztése, vagy ha valami nem úgy jön össze, ahogy tervezzük, vagy ha valamiben belefektetünk adott mennyiségű energiát, és akkor nem térül meg. Nagyon, nagyon tág ez a fogalom, hogy szomorúság is nagyon-nagyon sok mindentől lehet. Az is, attól is lehet mondjuk, hogy nem tudom, elesünk az utcán, és akkor ránk nevet egy kisfiú, és akkor már ettől is lehetünk szomorúak.
Igen, igen, valószínű, hogy azért itt Jézus nem ilyen szomorúságra gondolt, mert amiket most így felsoroltunk, azok körülbelül azok, hogy ezek a vágyaink, földi vágyaink, ha nem teljesülnek, ugye kudarcot valunk, akkor szomorúak vagyunk. De Jézus egyszer felhívja a figyelmünket a síróasszonyokra, vagyis ez a keresztút egyik stációja. Amikor Jézus találkozik a síróasszonyokkal, és emlékeztek, hogy azt mondja nekik valahogy, úgy mondja, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat, magatok miatt, ugye? És hogy miért kell magunk miatt sírnunk? Nem azért, mert valakit elveszítünk, akit esetleg nagyon szerettünk, hanem a bűneink miatt. Hogy igazából ez az igazi bánat. Ugye, amikor valamit... Ezt szerintem mindenki érezte már a szívemén, ezt a szomorúságot, amikor elrontunk valamit. Na ez a szomorúság. A szelidek, azt gondolom, hogy bár egyre kevesebb szelídséggel találkozunk a hétköznapok során, de ez azért egy jól megragadható fogalom. Az irgalmasságról Jézus szintén nagyon sokat beszél, és nagyon érdekes, hogy itt újra előkerül, amikor az üdvösségünkről van szó, mert akkor kerül még elő, akkor beszél az irgalmasság test és lelki cselekedeteiről. Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, és ott megmondja, hogy kik állnak az Úristen jobbján és balján a végítéletkor, és a mérce az irgalmasság lesz. A tiszta szívűek pedig, kik lehetnek a tiszta szívűek?
Talán azok, akiknek mondjuk Isten foglal helyet a szívében az ilyen földi vágyak és ilyen bűnök.
Igen, helyet. Igen, valami ilyesmi. Ugye, amikor teljes jó indulattal vannak, igen, minden embertársuk irány, nincs bennük harag, gyűlölködés, megosztás, veszekedés, hanem mindenki felé képesek jó indulattal lenni. No, hát ez az út, amit a nyolc boldogság elénk tár, ez igazából nekünk is szól. Erre mi is meghívást kaptunk arra, hogy szentek legyünk. Mi is a mennyország és az örök élet örökösei vagyunk. Teréz anya azt mondja, hogy szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk. Neked is, nekem is. Életünknek az az értelme, hogy szeretetben egyesüljünk Istennel. Meg kell engednünk Istennek, hogy a maga életét élje bennünk. Ekkor leszünk szentek. Az ember csak a keresztény élet szentségben válik azzá, aminek Isten gondolta el a teremtéskor. Az élet szentség azonban nem az embernek valamilyen maga csinálta tökéletessége, hanem egyesülés az ember élet szeretettel, Krisztussal. Így nyerünk új életet Krisztusban. Lisszői Szent Teréz azt mondja, hogy az Úr nem kíván tőlünk nagy tetteket, csupán odaadást és hálát. Nincs szüksége alkotásainkra, csak szeretetünkre. Mit gondoltok, mikor kezdődik el a mi örök életünk? Mikor kezdjük el mi is felöltenünk magunkra Krisztus képmását? Ugye időben élünk. Minden változás az életünkben az időben történik.
Esetleg a megkeresztelkedésünkkor? Uh-huh. Mert hogy gyakorlatilag akkor az egyházban újjászületünk.
Igen, igen, pontosan. Igen, aha, igen. Amikor feltámadunk, akkor már testet is kapunk. Nem is halálunk pillanatában, mert hogy ez az út, ez elkezdődik egészen, hát a keresztségben, ahogy a Regi kapta. Ugye az örök életünk a kereszteléssel kezdődik. Isten, pontosan azért, mert Isten örökké szeret bennünket. A kegyelem által folyamatosan hív minket. Hív minket egy krisztusi életre. A szentévállás útján végül nem csak Jézus Krisztussal fogunk találkozni, hanem legigazabb önmagunkkal is. Ezen az úton segítenek hát bennünket a szentek. Régen a Minden Szentek ünnepe, egyébként ez ma is egy ünnepnap, egy kötelező egyházi ünnep, ez egy nagy ünnep, mert hogy ez az elhunyt lelkeknek a mennyei születésnapja. Úgyhogy ez régen is egy ünnepnap volt, és mint ilyen, úgy mondják, hogy dologtiltó nap volt. Ilyenkor nem lehetett mosni, takarítani, káposztát eltenni novemberben, ez már esedékes. Ez is jelezte azt, hogy ez egy fontos ünnepnap volt. Ez egy fontos nap a mi életünkben, és a szeretteink, elhunyt szeretteink életében is. Ezek a szép szokások mind a halottainkkal való szent közösségünkről tanúskodnak, minden szentek közbejárásáról, és a tisztító tűzben lévő lelkek segítségéről, mindnyájunk szentté válásának útjáról. Megköszönve a hallgatók figyelmét, a műsorunk befejezéseként C.S. Lewis gondolataival bátorítjuk egymást és a hallgatókat a szentté válás útján.
Engedjük hát el magunkat, hogy megtaláljuk valódi énünket. Veszítsük el életünket, és megmentjük azt. Vessük alá magunkat a halálnak, törekvéseink és dédelgetett vágyaink halálának minden áldott nap, és egész testünk halálának a legvégén. Adjunk meg magunkat lényünk minden sejtjével, és örök életet fogunk találni. Semmit ne tartsunk vissza. Semmi sem lesz igazán a miénk, amit nem ajándékozunk el. Semmi nem fog föltámadni a halálból, ami nem halt meg bennünk. Ha magunkat keressük, hosszú távon csak gyűlöletet, egyedüllétet, kétségbeesést, haragot, romlást és pusztulást fogunk találni. De ha Krisztust keressük, meg fogjuk őt találni, s fel együtt mindent ráadásként.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekelőtt!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető beszélgetett az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda a Fürelis című regényének 36. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkkal jelentkezünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepségéről, majd a Szerencs új bölcsödének alapkőleti teréről számolunk be, végül pedig egy kiállítást ajánlunk figyelmükbe. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben 23. János pápáról beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten teljes szívből, teljes elméből és minden erőből szeretni, a fele barátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő vagy bármi más áldozatnál. Olvasom a Márk evangéliumban. Az az ember, aki egészen a szereteté, az egyben mindig áldozat és áldozat bemutató is. Jézus, aki szeretetből megsokasította a kenyeret, maga is kenyérré lett, amelyből mások életet merítenek. Mivel mindenestől átadta önmagát, ezért tudta a tömeget jól lakatni. Ő azt mondta, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Mi így folytathatnánk, nagyobb hatalma sincs senkinek annál, mint aki életét adja barátaiért. Az ilyen ember birtokolja egyedül az igazán értékes és szelíd hatalmat, az áldás és jótevés hatalmát, a teremtés és éltetés hatalmát, a jól lakatás és a boldogítás hatalmát. Aki Krisztusért szenvedést vállal, ha nem is többet, mint jó Cirenei Simon, ki vállán a keresztfával a gyötrelmes út segítője lett, érezze, Istennek nyújt kezet. Uram, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. Benne vagy minden készfogásban, minden találkozásban. De különösen ott vagy, amikor szent áldozatot körül gyűlünk egybe. A szeretet szent találkozása ez, ne engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt benne.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz, hol
holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,